A mi segítségünk jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Istentől. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked ezt az estét, a lehetőséget az elcsendesedésre, igéd olvasására és hallására. Köszönjük, hogy jöhettünk és rád figyelhetünk, mert te még mindig nem mondtál le rólunk. Hálával tartozunk azért, hogy vezettél ezen a héten, akkor is, ha tudtuk, és akkor is, ha nem figyeltünk rád eléggé, és hogy ezen a péntek estén újra üzeneted van számunkra. Kérünk, tégy minket valódi hallgatókká és befogadókká ezen az alkalmon. Amen. Olvassuk és hallgassuk tovább ma este is a zsidókhoz írott levél 7. fejezetéből az első 10 és 28. verset, ezt a hosszabb igeszakaszt és annak magyarázását a gyülekezet leülve hallgassuk. A zsidókhoz írt levél 7. fejezetéből így szól hozzánk Isten igéje. Mert ez a Melkisédek Sálem királya, a magasságos Isten papja, aki a királyok leveréséből visszatérő Ábrahám elé ment és megáldotta. Ábrahám pedig tizedet is adott neki mindenből. Melkisédek neve először ezt jelenti, igazság királya, aztán Sálem királya, vagyis békesség királya. Sem apja, sem anyja, sem nemzetsége, sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs. De miután hasonlóvá lett az Isten fiához, pap marad mindörökké. De nézzétek, milyen nagy ember ő, akinek Ábrahám a pátriárka tizedet adott a zsákmány legjavából. Azoknak, akik Lévi fiai közül kapják a papságot, szintén van parancsuk arra, hogy tizedet szedjenek a néptől a törvény szerint. Ebben az esetben tehát saját testvéreiktől, jól lehet ők is Ábrahámtól származtak. De az, aki nem közülük származott, tizedet vett Ábrahámtól, és megáldotta azt, aki az ígéretet kapta. Márpedig minden vitán felül a nagyobb áldja meg a kisebbet. Itt halandó emberek szednek tizedet, ott pedig az, akiről bizonyságunk van, hogy él. És hogy úgy mondjam, Ábrahám személyében a tizedet szedő Lévi is tizedet adott, mert már jelen volt ősében, amikor Melkisédekkel találkozott. És a 28. vers, mert a törvény erőtlen embereket rendelt főpapokká, a törvény utáni eskü igéje pedig a fiút, aki örökre tökéletes. Amen. Kedves testvéreim! Melkisédek és Ábrahám, Áron és Krisztus, Krisztus és Melkisédek. Ezekre a kapcsolatokra építve vezeti le Pál apostol ebben a 7. fejezetben a gondolatmenetét. Úgy is mondhatnánk, szolgaság és uralkodás, alávetettség és hatalom, törvény és evangélium, mulandó és örökkévaló, kép és előkép. Melkisédek képviseli valahol ennek a fejezetnek a középpontját, ahonnan különböző irányokba futnak a kapcsolatok. Melkisédek, aki Ábrahám és Áron fölött áll, és aki Krisztus előtt jött. A zsidókhoz írt levél megértésének két bázisa van. Az ároni papság és Melkisédek közötti különbségnek, illetve a Melkisédek Krisztushoz, Isten fiához való hasonlóságának tisztánlátása. Ennek a megértésnek kulcs szava, pap mindörökké. Mindaz, amit tudunk Melkisédekről, a Biblia különböző könyveinek lapjairól tudhatjuk meg. Három talapzaton áll ismeretünk, Mózes első könyvéből, a Zsoltárokból, és a most olvasott és hallott zsidókhoz írt levélből szereztetünk információt róla. A Teremtés könyve a Szédévölgyi csata után három rövid versben emlékezik meg róla. Miután Ábrahám győzelmet aratva hazatér, Melkisédek Sálem királya kenyeret és bort vitt ki eléje. Ő a felséges Isten papja volt, megáldotta őt, és ezt mondta, áldott vagy Ábrahám a felséges Isten előtt, aki a mennyet és a földet alkotta. És áldott a felséges Isten, mert kezedbe adta ellenségeidet. Ábrahám pedig tizedet adott neki mindenből. Majd a 110. Zsoltárban köszön vissza Melkisédek neve. Megesküdött az Úr, nem bánja meg. Pap vagy te örökké Melkisédek módján. Végül pedig a zsidókhoz írt levél kibontja a Zsoltáros egyetlen versét, a teljes megváltás tervét, amely Jézus Krisztusban mutatkozott meg számunkra. De ki is volt ez a Melkisédek? Zsidókhoz írt levél azt mondja, hogy Melkisédek pap és király volt egyszerre, miről tudjuk, hogy Izrael egész történetében páratlan esemény volt, ami Isten népének életében mindig szét volt választva, az Melkisédekben egyesült, olyanná lett, mint Isten fia. Az írás úgy nevezi őt, mint igazság királyát, Sálem királyát, azaz békesség királyát. A két jelző úgy kapcsolódik össze egymással, mint Isten fia királyságának a leírása. Az igazsága, békesség megalapozója. A békesség az igazságnak biztos és álló gyümölcse. Isten királysága, igazság és békesség, ezeknek gyümölcse pedig öröm a Szentlélekben. Melkisédek már a krisztusi dicsőségre utal előre az Ószövetségből. Érdekes, hogyha olvassuk a Bibliát, akkor Melkisédekről nem találunk családfát. Az írás hallgat róla. Ez a hallgatás származásáról, születéséről, haláláról arra utal, hogy mennyire különbözik Melkisédek papsága az Áron papságától, Izrael papjaitól, ahol a származás jelentett mindent. Így Isten Melkisédekben egy csodálatos proféciát készített fiáról, akinek papsághoz való joga nem a születésben rejlik, hanem abban, hogy Isten fia örökké. Melkisédek, aki hasonlóvá lett Isten fiához, pap marad mindörökké. Melkisédek örök papsága jelenik meg a Zsoltárokban, amely Mózes első könyvét és a zsidókhoz írt levelet kapcsolja össze. Isten megesküszik, hogy fia Melkisédek rendje szerint főpap lesz örökké. Az örökké tartóság nem csak azt jelenti azonban, hogy nincs vége, hanem attól valami sokkal többet jelent. Az örökké Isten jelzője. Isten az örökkévaló, az ő léte örökké tartó. Örökké tartó azaz szent, nincs benne változás, nincs benne romlás, hanem mindig meglévő erő és fiatalság, mert Isten van benne. Krisztus örökkévaló papsága arra utal, hogy munkáját bennünk az örök élet hatalmával fogja elvégezni. Ő örökké él. Ezért képes teljes mértékben megmenteni az embert. Mózes első könyvében azt olvassuk, hogy Ábrahám a választott nép atya kerül kapcsolatba Melkisédekkel. Ahogy olvassuk, Ábrahám tizedet adott neki, és Melkisédek megáldotta Ábrahámot. Ezáltal kettős bizonyítással áll előttünk, hogy Melkisédek több, mint Ábrahám. Törvény szerint a papok testvéreiktől kapták a tizedet, de itt egy idegen kapja egy egész nép atyától. És azt is tudjuk, hogy Izraelben a haldokló férfi és családja kapott tizedet, de itt az, aki szemtanúja a tized adásnak, él, és ráadásul azt is olvassuk, hogy pap marad örökké. És ahogyan Pál mondja, Ábrahámban nem csak ő maga Ábrahám, hanem Lévi is, aki megfizetik a tizedet, ez a Lévi is tizedet fizetett. Mert van olyan papság, amely több a törvénynél, amely nagyobb Lévinél. Másik bizonyítéka is van ennek a fölérendeltségnek, Melkisédek azt olvassuk, megáldotta Ábrahámot. Nyilvánvaló, hogy a több, a hatalmasabb, a nagyobb áldja meg a kisebbet, a gyengébbet, az erőtlenebbet. Ábrahámot emlékszünk rá, hogy már Isten megáldotta. Most mégis elfogadja Ábrahám Melkisédek áldását, elismervén és elfogadván alárendelt helyzetét. Tudattalanul is alárendelve magát annak a papságnak, amely Melkisédekből származik majd. És ennek az Isten által rendelt típusnak a kibontása nem csak Krisztus felsőbbrendűségében lévít a papsággal szemben fedi fel előttünk, hanem két fontos jellemzőjét is Krisztussal való kapcsolatunknak. Krisztus megáld minket, miként Melkisédek megáldotta Ábrahámot, mi pedig tizedet adunk neki, ahogyan Ábrahám tizedet adott Melkisédeknek. Krisztus Isten áldását hozza el számunkra, Krisztus, mint főpap áldja meg a benne bízókat. Az Atyához vezet bennünket, és benne, a Fiúban Isten arca ragyog ránk, könyörületben részesülünk, és békességet kapunk szívünkben. Krisztus, a valódi főpap, az ároni áldás minden részletét, isteni valóságát teszi számunkra, valóban megélhető életté, amely örökké tart. Krisztus áldást hoz számunkra, mi pedig tizedet adunk neki. El kell ismernünk, hogy Krisztus az Úr mindenek fölött. Bármit elvehet tőlünk, hiszen minden az övé, amit mi miénknek tartunk. A Krisztusnak adott tized és az ő áldása között nagyon fontos kapcsolat van, nagyon szoros összefüggés. Minél inkább a kezébe helyezzük magunkat, életünket, jelenünket és jövőnket, minél feltétlenebb az odaadásunk, annál gazdagabb az áldás, amit ő juttat számunkra. Minél inkább ismerjük őt, minél inkább meghagyjuk magunkat előtte, minél inkább kevesek leszünk magunk előtt, annál inkább képesek leszünk áldásainak befogadására. És minél inkább oda tudjuk adni a tizedet, és nem csak a tizedet, hanem mindent, amik vagyunk és amink van, annál inkább meg fog jelenni főpapságának hatalma a szívünkben. Hiszen miért van az, hogy az ároni rend, akit maga Isten hívott el, akinek munkája olyan fontos volt a Szentírásban, egy másik rendnek adja át a helyét? Miért kellett Melkisédek rendjének felváltania Áron rendjét? A zsidókhoz írt levél 5. fejezetében még azt olvastuk, hogy Krisztust Isten hívta el, mint ahogyan Áront is. Sok tekintetben Áron hasonlított Krisztusra. De mégis voltak olyan részletek, amelyekben Áron papságának nem sikerült Krisztusra mutatnia. Isten kegyelmes rendeletéből egy másik név adaték. Az ároni papság és Melkisédek közötti különbség rendkívül radikális. Mert Áron rendje Krisztus munkájának csak árnyékképe volt. Krisztus mindenható királyságának jelképeként több kellett Áronnál. Áron munkája, a sorozatos áldozatok és megbékélés Istennel csak árnyékai voltak annak, amit Krisztus hozott el ebbe a világba. Emlékszünk arra is, hogy az ároni papság csak évente egyszer, csak nagyon rövid időre léphetett Isten színe elé. Krisztus azonban örökké ott tartózkodik, az Atya jobbján. amely azt szimbolizálja, hogy az út a szent felé nyitva áll Krisztus óta. Szentségben, Isten jelenlétében való folyamatos tartózkodás elképzelhetetlen volt Áron számára. Krisztus olyat hozott el, amit Áron nem tudott megígérni. Mert ahogyan a fejezet utolsó verse mondja, a törvény erőtlen embereket rendelt főpapokká. A törvény előkészítés volt, hogy felébreszte a szükséget, a reményt arra a valódi, természet feletti mennyei közösségre Istennel, amelyet Krisztus hozott el számunkra, amely az örök életen alapul. Amit a törvény nem tudott megtenni, azt megtette kiválasztani fiút, és tökéletessé téve örökre. Krisztus szenvedése és engedelmessége által tette tökéletessé önmagát. Ebben a tökéletességben részesít bennünket a Szentlélek által. Ha pedig ilyen főpapunk van, mi az, amit mi felé tudunk nyújtani? Mindenképpen az, hogy lelkünket megmentő hatalmában bízunk. Engedjük, hogy megtisztítson bennünket bűneinktől, közösségre vigyen az Atyával, és örök életet adjon nekünk. Imádkoznunk kell a bölcsesség lelkéért, és hinnünk kell, hogy az a lélek, amely Krisztust is tökéletessé tette, bennünk is élhet és munkálkodhat. Isten olyan főpapot rendelt nekünk, aki által valóban megélhetjük a sokszor lehetetlennek hitt tökéletes életet. Amen. Imádkozzunk. Mennyei főpapunk és királyunk, köszönjük neked a megváltást és megbékéltetést, hogy bűnösként, erőtlenül a te erődben bízva van remény számunkra. Hálát adunk azért, hogy a törvény ítélete helyett a hit lehetősége ad életünknek alapot. Köszönjük, hogy te örök léteddel uralkodsz napjaink felett, és ebben az örökké valóságban lehet nekünk is bizalmunk. Megvalljuk, Úrunk, azt a számos vétket, amit ellened elkövettünk. Amikor nem a te akaratodat cselekedtük. Amikor más úton jártunk, amikor nem kellett a te szabad. Amikor nem akartuk azt, amit te, mert féltünk lemondani saját dolgainkról. Azokról a dolgokról, amiket szeretünk, amihez ragaszkodunk. Bocsáss meg bűneinket, és tégy minket szabaddá tőlük. Emeld fel lelkünket a benned való élet magaslatáig. Kérünk, Úrunk, maradj velünk ezen az estén és az elkövetkező hétvégén. Készíts lelkünket a veled való vasárnapi közösségre. Hallgass meg könyörgésünket most és minden időben. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg Téged az Úr, és őrizzen meg Téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te reád, és adjon te néked békességet. Amen.